szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Érzékelhető, hogy megjött a tavasz. Meg az órát előre tekerték. Úgyhogy előfordulhat, hogy lesz, aki hétre érkezik. Mindegy, nem tudom, mi oka van, de úgy érzékelem, hogy kicsit kevesebben vagyunk. Nem baj, hát ha az Úr Jézusnak elég volt 12 ember, és rászánta az idejét, akkor mi se szóljunk semmit. Ennek kapcsán hadd jegyezzem meg azt is, hogy nagy hét van. Tulajdonképpen tegnap kezdődött. Azt mondják, hogy virág vasárnap, bár én azt olvasom az evangéliumban, hogy a felső ruhájukat terítették, hová? A szamár lába elé. A szamár lépkedett rajta. Emiatt nem tudom ki, hogy van vele, nekem a kedvenc bibliai állatom a szamár. És nem volt büszke. Hát akkor a nagy szamár nem lehetett, hogy azt higgye, hogy neki szól az ünneplés, meg a hozsánna. De amit tett, az óriási dolog. Általa jutott be Jézus Jeruzsálembe, és ha általam jut be valakinek az életébe Jézus, ennél nagyobb öröm nincs. Ebben az értelemben kívánom mindenkinek, hogy legyen ilyen szamár, Jézust hordozó. Ez a legnagyszerűbb szolgálat, amit végezhetünk. Jézus szenvedésének a kezdete is virágvasárnap ünnepli a tömeg királyként. Köszöntik. Király volt? Persze. Hát nem olyan, mint amilyet vártak. Ez a király téma végig kíséri az egész nagy hetet. Pilátus is erre kérdez rá. Valóban király vagy? Mondja, te mondod. Azt iratja föl a keresztre is, ugye a zsidók királya. Pedig valóban király volt. Mi a különbség? Kétféle uralkodó között. Hegedűs Lórán püspök úrtól származik a következő mondat. A hatalom szeretete nem tévesztendő össze a szeretet hatalmával. Hát erről van szó, ami egész más dologról. Hát mielőtt belekezdünk a mai témába, néhány kérdést szeretnék felolvasni, amit a dobozban találtunk. Nem lesz könnyű mindegyikre válaszolni, rögtön ez az első nekem egy kevés gondot okoz. Sok évi házasság után az egyik házastárs úgy dönt, hogy másik keresztény egyházhoz csatlakozik, mint ahol a házastársa és a gyermekei eddig is voltak. Jelentheti-e ez a döntés a házasságkötéskor tett fogadalom megszegését, miszerint jóban, rosszban kitartanak egymás mellett? Másik kérdés, különböző felekezethez tartozás, a házastársi és családi kapcsolat lazulása és az egység ellen hat. Hát egyszerű azt válaszolni erre a kérdésre, hogy a házastársi egységet feltétlenül erősíti, hogyha ugyanahoz a gyülekezethez, ugyanaz a felekezethez, vagy ugyanaz a közösséghez tartoznak. És hát mindenképpen megrázó lehet, hogyha menet közben változtat az egyik felekezetet. vagy akár csak gyülekezetet, így láthatatlanban mégsem tudom azt mondani, hogy az illető rosszul tette. Mert hogy mi van a háttérben, az ebből a levélből nem derül ki. Tehát nem lehet ezt ilyen felületesen megítélni. Ami pedig a vegyes házasságot illeti, semmiképpen sem jó, ha az egyik hívő, a másik hitetlen. Ez az igazi vegyes házasság. Ne legyetek hitetlennel felemás igában, írja az apostol, és ez vonatkozik a házasságra is. Azonos hiten voltak mind a ketten, mind a kettő ateista volt. Lehet attól jó a házasság? Tulajdonképpen igen. Most az egyik hitet változtatott, mert hívő lett. Most akkor beszéljük le? Nem gondolom. Az illető valószínűleg azért imádkozik, hogy a társa is kövesse majd őt, és hál' Istennek ez többször meg is történik. De azzal is találkozunk elég gyakran, hogy mind a kettő templomos ember, vallásos ember, csak az egyik számára fontos a hite. A másiknak periférikus kérdés, igazán nem élő hitű. Hát az is vegyes házasság, vagy lehet mondani azt, hogy felemás iga. Most a legfontosabb problémája minden embernek az, hogy Jézus Krisztushoz tartozik-e, vagy nem. Hogy itt a földön melyik felekezethez csatlakozik, vagy melyikbe született bele, az tulajdonképpen másodrendű kérdés ahhoz képest. Hát attól tartok, hogy nem volt kielégítő a válaszom, de lehet ezt fokozni majd, vagy újra föltenni a kérdést. Mit kell akkor tenni, ha azt mondják sokan, hogy a tisztességes hazugság nem bűn? Bocsánatos bűn. Hát először is mi az, hogy tisztességes hazugság? A hazugság eleve nem tisztességes. Arról azonban beszéltünk a múltkor, hogy van olyan, hogy valaki nem mond igazat, például azért, hogy valakit megmentsen. Én itt idéztem is a nyomorultakból, a plébánost is, meg Jean Valjeant is, meg a nővért, a kedves nővért a kórházban, aki letagadta, hogy ott volt, és én nem gondolom, hogy bűnt követtek el, sőt, a szeretet cselekedete volt. Arról is szó volt, hogy valaki igazat mond, és azzal öl meg valakit. Tehát a hazugság kérdése nem olyan egyszerű kérdés, nem olyan fekete-fehér. Tisztességes hazugság, de a hazugság nem tisztességes. Amikor életet ment, az nem hazugság. Ha valaki, mondjak egy aktuálist, ha valaki félrevezeti a választókat, az hazugság. Például azzal, hogy eltitkolja az államháztartási adatokat. Ez nem most történt, de mintha a magyar történelemben ez már előfordul volna. Nem tudom, emlékszik-e még rá valaki. Na most ráadásul az illető és barátai nem tudnak szabadulni ettől a módszertől. Ezt figyelembe kell venni, amikor az ember rájuk gondol, még hagyján, ha rájuk gondol, de az abból, a gondolatból fakadó tetteket ehhez kell igazítani. Úgyhogy nagyon tessék vigyázni, hogy hogy mozdul az ember keze, amikor ott van egy papír, és valahova be kell írni egy X-et. Van, akire nem szabad, mert a hazugságot segítjük elő. Még nincs kampánycsend, ugye? De hát igyekszem azért nem ezzel tölteni itt az időt. Na, van itt egy gyönyörű hozzászólás és kérdés. Irgalmas volt az illető hozzám, mert ki van nyomtatva. Hát valószínűleg már előre elkészülhetett. Egy kérésem és egy kérdésem lenne. A kérésem a következő. Az előadás sorozat címe Kapcsolat és kommunikáció. Tudom, hogy ez házas pároknak szól, hogyan tehetik jobbá, szebbé a kapcsolatukat megfelelő kommunikációval. Én viszont, gondolom nem kizárólagosan, egyedülállóként veszek részt az előadásokon. Jó lenne, ha szervezne majd egy előadás sorozatot egyedülállóknak is, vagy beépíteni az előadás sorozatba, amelyben olyan kommunikációfejlesztő módszereket mutatna be, melyek segítenének kapcsolatot kialakítani. Előre is köszönöm. Ez volt a javaslat, erre szeretnék először reagálni. Hát azt nem ígérem meg, hogy itt kommunikációfejlesztő módszereket fogok bemutatni. Arról már szó volt, hogy mosolyogni kell. És meg kell tanulni szépen mosolyogni. Mosolygó emberhez szívesen odalépnek az emberek. És akkor lehet folytatni a beszélgetést. Az első mondatot kell elkezdeni, akkor valamit mondani kell, utána már muszáj valami. Tulajdonképpen oda menni az a nehéz. Jó, nem akarom elviccelni a dolgot, hanem azt viszont ígérném, hogy az őszi sorozatba, ha lesz, persze addig még élni is kell, hogy valahogyan bele szőjük. Én azt gondolom, hogy eddig is, hát az illető azért jár ide, mert egyedülállóként is úgy érezte talán, hogy profitálhat abból, amit elhangzik. Úgyhogy én bíztatom az illetőt, hogy járjon ezután is. Még az is megtörténhet, hogy valakivel elkezd kommunikálni. Itt nem kell túl gyorsan távozni a teremből, vagy legalább lemenni a lépcsőn. Ott meg lehet állni a könyvasztalnál, meg lehet mondani azt, hogy honnan ismered. Én azt hiszem, ez egy jó kezdet lehet. Hát mégis vannak itt kommunikációs technikák. Úgyhogy ezt valahogyan bele fogjuk venni. Egyik barátom azt sugalmazta, nem tudom, érdekel-e valakit ez a téma, a boldogság. Boldogság. Ősszel, tél közeledik, hol a boldogság mostanában? Barátságos meleg szobában? Hát nem csak a barátságos meleg szobáról lesz szó, ha ez megvalósul őszig. Folytatódik a kérdéssel, a kérdésem pedig az alábbi. Azt mondta, mármint én, hogy az ember élete csak kétféle módon lehet Istennek tetsző. Vagy a házasság szentségében egy társal, hozzáteszem házastársal. Vagy kizárólagosan Istennek szentelve szerzetesként. Szeretném mondani, ezt én nem mondtam. Aztán mondtam, hogy lehet valaki egyedül állóként is boldog, és élhet teljes életet. Talán példaként említettem a szerzeteseket, legalábbis azokat, és remélem, hogy ez a többség, akiket Isten hívott ilyen szolgálatra, vagy római katolikus lévén papi szolgálatra. Ők nem szinglik. Talán ezzel kapcsolatban mondta ezt. Szingli az, talán ez hangzott el, aki önzésből nem köt házasságot, vagy nem vállal gyerekeket, félti a függetlenségét, az a szingli. A szerzetes nem szingli, Pál apostol nem volt szingli. Noha úgy tudjuk, hogy nem volt felesége. Péter sem volt szingli, pedig neki volt felesége. Tehát itt egy kicsit kiigazítottam. Ha körülnézek, nem azt látom, hogy egyedül lennék a problémával, hát az illető azért körülnézett. Hogy nem sikerült társat találnom, bár szeretnék, s nem érzek szerzetesi elhivatottságot. Rendben van, nem kell szerzetesnek lenni. Csak az vállalja, aki érez ilyen elhivatottságot. Nem tartom magam tipikus szinglinek sem, aki a karriert tartja a kincsének, s azért nem vállal családot, mert az akadályozná az előrejutásban. Dolgozom, hogy legyen miből fenntartanom magam. Nagyon helyes. És ha nagyon igyekszik, akkor nem csak magát kell fenntartania. Mit gondol, hogyan lehetne változtatni az egyedülálló helyzeten? Hát mindenképpen barátkozni kell, az ember társas lény, mert aki teljesen egyedül van, az olyan helyzet, ami nem kényszerűség. Túl vagyunk azon a korszakon, amikor emberek azt gondolták, hogyha reneteként elvonulnak a világtól, hogy akkor az Istennek kedves élet. Ők úgy gondolták, nyilván Isten elnézi ezt nekik. Volt, aki remeteségében is hasznos dolgokat művelt. Jeromos például Bibliát fordított. De hát nem volt igazán szingli. Mert nem önzésből tette. Mit tegyen az, aki kapcsolatképtelen, nem tud társat találni és megtartani őt? Hűha, ez nehéz. Megtartani. Azért nehéz kérdés, mert valószínűleg az illető múltjában, esetleg gyerekkorában gyökerezik. Tehát nem olyan egyszerű erre egy általános választ adni. Ha valaki haszontalan tagja a társadalomnak, jaj, ez végképp nem szükségszerű. Elég sok idős embert látok mostanában, olyanokat is, akik kerekes székben közlekednek, vagy tologatják őket. Van, akinek abszolút fölösleges az élete, de van olyan, akinek nem. Például tud imádkozni. Vagy, hadd mondjak egy nagyon személyes dolgot, anyósom decemberben, advent harmadik vasárnapján halt meg, 95 évesen, eléggé arteriosklerotikus állapotban, de nem volt felesleges az élete. Időnként énekel, csak úgy magában, odajöttek emberek köréje, hallgatták. Bibliai igéket mondott, szerették hallgatni. Nem volt fölösleges az élete. Tehát olyan nincs, hogy fölösleges az élete bárkinek is, vagy hogy haszontalan tagja a társadalomnak, és folytatja, s a ne ölj parancsot. Csak a másik ember meg nem ölésére értelmezi, megértése talál le Istennél a tettével, zárjál be öngyilkossal. Nem. Ugyanúgy emberölés, ha valaki saját magát öli meg, mint ha mást öl meg. Ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy biztosan elkárhozik az, aki öngyilkosságot követ el, erre már nem mondanám azt, hogy biztosan, mert nagy az Isten kegyelme. Egyáltalában a haldoklók haldoklása titok számunkra, hogy mi zajlott le Isten is közte, akkor, amikor már kommunikáció képtelen volt a környezetével, ezt nem tudjuk. Tehát nem szükségszerű. Ha valaki magát öli meg, bűnt követel. De bűnt követel az is, aki. És itt bármilyen bűnt sorolhatnék. Jézus Krisztus az összes bűnünkért meghalt. A bűnbocsánat kész van azok számára, akik elfogadják az ő kegyelmét. De mi következik ebből? Az, hogy ne ölj. Se mást, se magad. Mert Istennek ez nem kedves. Az azt fejezi ki, hogy nem bízol Istenben. Ha valakinek nehéz az élete, akkor is tudnia kell, hogy Isten tud róla. Valószínűleg említettem annak a rákbeteg lánynak az esetét, aki hát dalait adta elő gitárkísérettel, tüdőrákos volt, azt mondta, a tüdőrák nagyon rossz, de Isten jó. És erről is énekelt. Elfogadta ezt Istentől, és tudta, hogy Istennek célja van ezzel. Na, ennyit a kérdésekhez. Hát azt gondoltam, hogy ma nincs zene, hamarabb elkezdhetjük az előadást, de hát nem teljesen. Látom, a kérdésekkel eltöltöttem annyi időt, mint a hosszú zenével. Most pedig, hogy ráhangolódjunk a mai témára, meg fogunk hallgatni egy megrázó népballadát. Ja, a mai témánk nem az, ami az előzetes programban volt, rájöttem, hogy rossz címet adtam, ezt talán említettem múltkor is, de érdemes-e hallgatózni, valamilyen címet adtam, de nem arra gondol az olvasó, amire én gondoltam, az empátiáról lesz szó lényegében, hogy odafigyeljek a másik emberre. És odafigyelni a másik emberre. Ez viszont egy fontos dolog és érdemes. Hát ez a ballada a másik oldalát mutatja meg ennek, amikor valaki önzésből egy olyan élethelyzetben sem tud empátiás lenni, ami megromlott emberi természetünk közepette is működni szokott. Egy anya empátiás szokott lenni a kisbabájával. De odáig sodródunk az Istentől való elszakadásban, hogy néha ez sem működik. És akkor majd Lestján Kati, aki elmondja ezt a balladát, majd Isten igéjét is hozzáteszi. Élvezzük a kontrasztot.
Budai Ilona, Székely népballada. Budai Ilona ablakba könyök le. Hallja, hogy ellenség rabol a környékbe. Csak eszébe jut a kéncsöskűs ládája. S kéncsöskűs ládáját hóna alá fogja, hajadon kislányát jobb kezén vezette, futkosó kisfiát bal kezire vette. Megyen, megyen, megyen sűrű fenyves erdőn, egy fölhagyott úton sötét röngetegön, hát mint a hallaná lovak dobogását, csak hamar letöszi hajadon kislányát. Hajadon kislánya ilyenképpen síra. Anyám, édesanyám, ne hagyj el az útba, essék meg a szűved, ne hagyj itt engömet. Bizony itt hagylak én leányom tégedet, mert leány helyébe leányt ad az Isten, de pénzem helyébe ingyen nem ad Isten. Megyen tovább, megyen sűrű fenyves erdőn, a fölhagyott úton, sötét röngetegön, hát, mintha hallaná lovak dobogását, csak hamar letöfi Futkosó kisfiát. Futkosó kisfia ilyenképpen síra. Anyám, édesanyám, ne hagyj el az útba, essék meg a szűved, ne hagyj itt engömet. Bizony, itt hagylak én, édes fiam, téged, mert fiú helyébe fiút ad az Isten, de pénzöm helyébe ingyen nem ad Isten. Megyen tovább, megyen sűrű fenyves erdőn, az elhagyott úton, sötét röngetegön, míg eljut a végre egy szép, tágos rétre. Hát egy bival tehén azon jött dögél le. Az idei bornyát szarva között hozta, a tavalyi bornyát maga után rítta. Ezt, hogy megpillantá Budai Ilona, a földre borul a keservesön síra. Keservesön síra kárhoztatá magát. Az oktalan állat nem hagyja el bornyát. Istenem, Istenem én, édes Istenem, hát én lelkös lévén, hogy hagyám gyermekem? Abban visszafordult a nagy fenyves erdőn, az elhagyott úton, sötét röngetegön, csak hamar elérte, oda nyújtá ujját, s híni kezdé szépen az ő kicsi fiát. Bizony nem mögyök én, mert nem voltál anya. Ha alöttél volna, itt nem hagytál volna. Megyen tovább, megyen a nagy fenyves erdőn, a fölhagyott úton, sötét röngetegön, csak hamar elérte, oda nyújtá ujját, s híni kezdé szépen hajadon kislányát. Bizony nem mögyök én, mert nem voltál anya. Ha alöttél volna, itt nem hagytál volna, hogy ezt így hallotta, ilyenképpen síra. Én már olyan vagyok, mint út mellett a fa. Aki ott elmegyen, ágaimat roncsa, s a sárba tapossa. A zsidókhoz írt levél, 4. rész, 15-16. verse. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett el mindenben, kivéve a bűnt. Járuljatok tehát bizalommal a kegyelem királyi trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. S a zsidókhoz írott 5. rész 2. verse. Együtt tud érezni a tudatlanokkal és a tévejgőkkel, mivel ő maga is körül van véve erőtlenséggel.
Köszönjük szépen, Kati! Ez a kép, amit látunk itt a táblán, azért vidámabb. Vidámabb ennél a balladánál. Két fiatalt látunk itt. Nyilván beszélgetnek, odafigyelnek egymásra, nem halljuk a beszélgetésüket. Sokféle lehet a beszélgetés. Minden esetre az látszik, hogy mind a kettő figyel a másikra. Biztos, hogy a másikra? Vagy a másik reakcióját látja, azt figyeli, hogyan reagál rá? Van ilyen? Van bizony. Hát a felszólítás, az, amit itt olvashatunk, hogy figyelj rám, ezt kéri tőled a társad, hogy figyelj rá. Alapvető minden kapcsolatban. Nem csak a házasságban is, a baráti kapcsolatban is, a szinglik számára is. Amikor kezdenek ismerkedni egymással. És ezt mondja neked Isten is. Isten is azt mondja, figyelj rám. Miért kell ráfigyelni? Azért, mert van számunkra mondani valója. Lehet, hogy csak magadra szoktál figyelni? Hadd tegyek föl egy kérdést. Jó lenne, mindenki válaszolna rá, de nem kell hangosan. Magába. Hányszor szoktál naponta tükörbe nézni? Hát reggel biztosan. Ugye ott lóg a fürdőszobában, hát csak meg kell borotválkozni. Ezzel kimerül a dolog. Meg kell igazítani a nyakkendőt. Vannak emberek, akik a nézést is kipróbálják. Hallatlan. Tükörben. Hogy mosoly? Fantasztikus. Hogy áll a frizura? Aztán buszra száll, megfelelő fény viszonyok közepette észreveszi magát a ablakba. Oda szokott nézni? Oda. Valahol egy ablaküvegben, vagy akár tükörben lát egy tükröt. Ki az, aki kibírja, hogy nem néz bele? Senki nem jelentkezik? Na jó, ha előre elhatározzuk. De képzeljük el azt a helyzetet, hogy egy üres szobában egyedül hagynak egy tükörrel. Nincs ott senki. Csak a tükör meg én. Belenézünk. Mi újat lehet ott látni? Nem láttuk még eleget? Én azt hiszem, hogy minden egyebet sokkal hamarabb megunnánk, mint a saját arcunkat. Hát mit nézünk rajta? A másik ember arcát is hamarabb meg lehet unni, mint a sajátunkat. Ez pedig még csak a fizikai tükör, de van szociális tükör is, ez meg azt jelenti, hogy a többi ember reagál valahogyan én rám. Hát itt a tükörnél tartunk, mese is szól róla, ki ez? Nyilván Hófehérke mostohája, ismerjük a szöveget is, tükröm, tükröm, mondd meg nékem, ki a legszebb a környéken, és a tükör mindig hűségesen megmondja. Szép vagy, szép vagy, szép királyné vagy, te vagy a legszebb kész, szép királyné. Hát igen, ilyen ez a tükör dolog. Belenézünk, érdekel minket az, hogy milyenek vagyunk. Magamat akarom látni még a másik ember szemében is. Hát ez meg mi? Ez egy kastély tükör terme. Hát úgy látom, nincs itt senki, úgyhogy nyugodtan be lehet menni, de kérdés, hogy mennyi ideig éreznéd jól magad egy tükörteremben? Mennyi ideig? Az ember az összes tükörben végignézi magát, aztán kezdheti előről, és mindig ugyanazt látja, aztán idővel rájön, hogy nem adnak enni. Akkor azért jobb lenne kijönni. Mennyi idő kellene ahhoz, hogy megund a saját arcodat? Hát nem tudom. Nincs válasz. Lényeg az, hogy magunkkal szeretünk foglalkozni, és ez a társkapcsolatnak nem használ. Meg kell tanulnunk a másikra figyelni. Észrevenni a másik bánatát, észrevenni a másik örömét. Fontos, hogy komolyan érdekeljen, hogy mi van a másikkal. János bácsi hazament a gőzfürdőből, örömmel újságolta, hogy találkoztam ám a barátommal, a Lacival. Na és mi volt? Jót beszélgettünk. Igaz, hogy a Laci mindig beleszólt. Na hát ez az empátiának az abszolút hiánya. Több mint 10 évig kertes házban laktunk, és volt szomszédunk. elég hangos volt a szomszéd néni, úgyhogy néha lehetett hallani a család életet. Nem igazán hallottam, hogy miket mond, de mondta, aztán mintha a férje is mondott volna valamit, erre a néni fölcsattant. Mindig beleszólsz, nem tud az ember szóhoz jutni tőle. Hát ez az egocentrizmus, pedig hát odafigyelni a másikra, erre lenne nekünk nagyon nagy szükségünk. A romlott természetünk miatt van az, hogy a figyelmünk az szüntelen önmagunkra irányul. Az a kérdés foglalkoztat, hogy milyennek tart engem, ahogyan kifejezik bizonyos amerikai pszichológusok, a tranzakcióanalízisről van itt szó, hogy oké vagyok nála. De azt jelenti, hogy rendben vagyok nála. Ugye ezt kutatja. Le se lehet fordítani magyarra igazán ezt az okét. Rendben vagyok. Hát így leginkább. És ha rendben vagyok nála, jól érzem magam. De látom, hogy milyen képeket vág, akkor nem, úgy látszik, nem vagyok oké. Emlékszem egyszer, még bőven aktív voltam, elhúzódott a program a munkahelyemen valami értekezlet miatt. Egyik kolléganőm fölhívta a családját, férje vette föl, nem tudom miket beszéltek, de amikor letette, azt mondta, nem vagyok népszerű. Hát nem volt oké a férje számára, mert ez talán arra számított, hogy a felesége fog neki vacsorát adni. Hát most pedig hát lehet, hogy egy fordított helyzet állt elő. Mit nem kapok meg tőle, ami jár nekem? Figyeljünk arra oda, hogy egy kapcsolatban többnyire nagyon önzők vagyunk. Miért létesítünk kapcsolatot? Mert úgy gondoljuk, hogy tőle kapok valamit. Ha más nem barátságos szót, az is valami. De van úgy, hogy még többet. És hogyha nem kapom meg, az felháborító. Akkor azt élem át, hogy tartozik nekem. Igazán időben elkészülhetne a vacsora. Igazán időben elkészülhetne, ha megyünk valahová. Jogosan elvárhatom tőle, hogy ő is foglalkozik a gyerekekkel. Jogosan elvárhatom, hogy tudjam, hogy mennyit keres. Az hagyjam, hogy keres, de hogy mennyit kap. Mennyi a jövedelme. Mindig ködösít, nem derül ki. Jogosan elvárhatom, hogy tudjam, hol van. Vagy legalább fölhívna telefonon. Ezek jogos elvárások, kapni akarok valamit, olyan dolgokat, amik valóban járnak nekem, és ha nem kapom meg, az felháborító. Nem csak egy szoros társ kapcsolatban. Jogosan elvárhatom az eladótól, hogy udvarias legyen. Jogosan elvárhatom a kormánytól, hogy jobb gazdaságpolitikát folytasson. Jogos elvárások. Azt mondtam, nem kampányolok. Vagy nem ígérte. Vannak jogos elvárások. Ki ez? Börtönben van ez az asszony. A férjének, a férje elvárásainak a börtönében. Ez egy börtönhelyzet. Az Úr Jézus egyik példázata erről szól. A király elengedett a szolgájának 10 000 talentum adósságot. Ez a szolga nem volt képes elengedni szolgatársának a 100 dénárt. Az adósok börtönébe akarta csukatni. Mi is ezt tesszük egymással, mert jár nekem. harmonikusabb szexuális élet. Jár nekem több tisztelet részéről. Jár nekem az, hogy meghallgassa a napi hőstetteimet. Ha nem teszi, akkor nem érzem jól magam mellette. Ki tudja folytatni fejben mindezt. Itt van az adósok börtönében. Ha elvárásait börtönében tartod a társadat, ő se tud adni neked semmit. Hát rosszul járok. Oda be van csukva, de ha kiengeded őt onnan, akkor szabaddá válik arra, hogy szolgáljon neked. Értjük ezt az összefüggést? Tehát amíg én követelem azt, ami jár nekem, nem kapok semmit. De ha föladom, ami gyakorlatilag azt jelenti általában, hogy megbocsátok. Föladom a megtorlás jogát is, ha valami rosszat követett el ellenem. Akkor ő fölszabadítom. Kiengedem az elvárásaim börtönéből, akkor szabad lesz arra, hogy adjon nekem, adja azt, amire nekem szükségem van. Vedd észre a társad szükségleteit. Vedd észre azt, hogy mit kér tőled. József Attilának valószínűleg ismerjük ezt a versét. Etes, lásd, éhezem, takarj be, fázom, ostoba vagyok, foglalkozz velem, hiányod átjár, mint húzat a házon. Mondd, távozzék tőlem a félelem, mert ez ilyen szorongató. De valami hasonlót mond Jézus is az egyik példázatában. Éheztem és ennem adtatok. Szomjastam és innom adtatok. Jövevény voltam és befogadtatok. Mezítelen voltam és felruháztatok. Beteg voltam és meglátogattatok. Fogoly voltam és eljöttetek hozzám. És akkor csodálkoznak, hogy hát mikor láttunk téged éhezni, szomjazni, mezítelenül, fogolynak, stb. A válasz az, hogy amennyiben megtettétek ezt, akár csak egyel is, az én legkisebb tanítványaim közül velem tettétek meg. Igen, Jézus jön a társamban, a másik ember személyében Jézus jön el hozzám. Hát ezért fontos dolog ez. Úgy viszonyulni a másik emberhez, hogy kutatom az ő szükségleteit, és nem azt keresem, hogy mi az én szükségletem, amit ő nem tölt be. Többször hivatkoztam Walter Nietzsének a Szeretetet tanulni kell című könyvére. Abban van az a lassan klasszikus mondat, szeretet. Szeretni annyit jelent, hogy kutatom és betöltöm a másik valódi szükségleteit. Egyébként a könyvasztalon kapható ez a könyv. Aki nagyon igyekszik, még jut neki. De ha nem jutna, két hét múlva lesz. Vajon Isten empátiás-e? Légy empátiás, ez a felszólítás, ahogyan Isten is empátiás hozzá. Mit jelent az empátia? Múltkor már tisztáztuk. Azt jelenti, hogy a másik embert megértem azáltal, hogy a helyzetébe illeszkedem. A zsidókhoz írt levélből hallottunk egy idézetet az elején, Lestján Kati felolvasásában. Ennek az idézetnek az eleje úgy kezdődik, hogy áthatolt az egeken Jézus. Itt nem egy fordított stratoszféra repülésekkel gondolni, hanem arra, hogy a végtelen dimenziói világból, az ő isteni létéből eljött a mi háromdimenziós terünkbe, amikor emberként megszületett, kisbabaként, az óriási út. Messzibről jött, mint egy másik naprendszerből jött volna. Mert ez a világ, a láthatatlan természet fölötti világ körülvesz bennünket. Így lehetséges, hogy ő itt van most is. De nem csak itt, a földgolyó túlsó végén ugyanúgy jelen van. Ezt nem tudjuk követni. A mi agyunkba nem fér bele. Túl van a mi háromdimenziós terünkön. N-dimenziós térben él az Isten. Micsoda megalázkodás, amikor emberré lesz. Nagyobb megalázkodás, mint ha én hangyává változnék. Azért mondom ezt a meredek hasonlatot, hogy itt talán közelebb jön. Sokkal nagyobb különbség. Ezt tette Isten. Azt mondtam az elején, hogy már virágvasárnap elkezdődött Jézus szenvedése. Korrigálom, nem virágvasárnap. A születésekor. Betlehemben. Amikor emberként megszületett. Megalázkodott az Isten. Amikor emberré lett. Ha Szabó Lőrinc leül a padlóra játszani a kisfiával, fölveszi az ő pozícióját, és ez empátia. A Lóci verse gondol. Isteni empátia az, hogy áthatolt az egeken Jézus az Isten fia, megalázta magát, emberi formát vett fel. Nagy főpapunk van, na ide van írva, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia. Ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, és akkor folytatódik, ezt hallottuk, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértét szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Mindenben ugyanúgy szomjas volt időnként. Éhes volt, elfáradt. Ha véletlenül megbotlott egy kőbe, fájt neki. Ugyanúgy, mint nekünk, valódi ember volt. És az is fájt, amikor átszögezték, de jobban fájt, hogy a tanítványai cserben hagyták. Azon az éjszakán. Nem csak testi, lelki szenvedéseket is átélt, nincs olyan emberi szenvedés, amit nem tudna megérteni, mert átélte. Érdemes ezt végig gondolni. Hál' Istennek néhány nagy művészünk ezt lehetővé tette, vagy legalább megkönnyítette. Óriási élmény volt tegnap, remélem többen részesültek már ebben. Deák téren a János Pasiót hallgattam. Nem hangverseny volt, Isten tisztelet. Olyan volt az előadás. Németül adták elő, de minden ki kezében ott volt a magyar szöveg. Lehetett követni. Megrázó volt. Igen, ezt tette. Érdemes most a nagy héten ezt végig gondolni. Én gondolom, hogy a legtöbb templomban, vagy gyülekezetben, imaházban lesz ilyen lehetőség. Egyről tudok, a Torockó téren ott csütörtökön lesz. Az az énekkar, amelyik ide is eljön, minden fél évben fogott énekelni. Ez most reklám. De szépen énekelnek, bár csupa amatőr. Ezt is megbeszéltük, a Kati valaki szintén benne van ebben a kórusban. Áthatolt az egeken, ezt elmondtam, végtelen dimenziójú világból eljött hozzánk. térbeli és időbeli korlátok között élő emberekhez, hogy elhiggyük, ismeri és érti a mi problémáinkat és szenvedéseinket. Hát nincs olyan, amit ne értene és amit ne mondhatnék el neki. El lehet mondani azt is, hogy annyira szeretnék társat, és nincs. Hogy erre mit fog válaszolni az Úr, azt nem tudom. Lehet, hogy ezt fogja mondani, hát miért nem nyitottad ki a szemedet, ott volt melletted. De lehet, hogy azt mondja, hogy én akarom így, még tűrnöd kell. Van, akinek az a baja, hogy van társa. És nem tudnak kijönni egymással. Mit mond annak? Tűrj békességgel, és fedezd fel a hiányait, de olyan zsémbes, mert nem adod meg neki, amire szüksége van. Jó, sokféle összefüggése van ennek természetesen. Ez itt egy vers, nem fogjuk végigolvasni, de legtöbben ismerik azt hiszem. Turmezei Erzsébet fordította egy ismeretlen német szerzőtől, a lényegét mondom, valaki álmodott, álmában ment a tengerparton, és tudta, hogy ez jelképes, hogy ő megy a tengerparton, az életútját jelenti, az Úrral együtt ment, úgyhogy ott két ember lábnyoma látszott a homokban, de amikor a legnehezebb életszakasz következett, csak egy lábnyom volt. Mondta az Úrnak, hogy Uram, hogy lehet, hogy amikor legnehezebb volt az életem, akkor te magamra hagytál, ott csak egy lábnyom van. Mire az Úr? Hát akkor én a vállamra vettelek, úgy vittelek. Sokszor nem értjük az életünk nehéz szakaszait, de abban biztosak lehetünk, hogy az Úr ott van. Akkor is, amikor mi ezt nem érzékeljük. Na most égető kérdés, hogy megtanuljuk az empátiát. Lehet? Lehet, de legalább akkora a feladat, mint megtanulni járni egy ilyen csöpségnek. Minden esetre ő koncentrál, ugye? Ő nagyon koncentrál. Hát koncentrálni kell, lazán ez nem megy. Milyen lépéseket kell megtenni? Legalább három lépést. Bocsánat, ez megint túl siet. Először is azt kell rögzíteni, tudatosítani, hogy Isten törődik velem. Ezért az én energiám felszabadul arra, hogy másokkal törődjek. Tehát ez az első. Ne tükörnek használd a másokat, hanem őt próbáld megismerni. Ez az első. És nyugodj meg, ha ő nem törődik veled, Isten törődik veled. Következő lépés, komolyan veszem az önmegtagadás és a szeretet parancsát. A kettő összetartozik. Azt mondja Jézus, aki én utánam akar jönni, az először is tagadja meg magát. Mert csak akkor lesz képes szeretni. Magamat kell megtagadnom, hogy a másikra odafigyeljek. Különben nem megy. Mindig az érdekel, hogy ő hogy bánik velem, meg mit ad meg, és mit felejt el megadni. Hát ez a második lépés, önmegtagadás és szeretet abban az értelemben, hogy az ő szükségleteit kutatom és betöltöm. És közben a kapcsolat során, a beszélgetés során gyakorlom az odafigyelést. Nem mindig könnyű dolog. Vannak kritikus pillanatok, amikor például hosszabb idő után először találkozunk. Kiszámol be elsőnek. mondjuk hosszú idő után, mondjuk este. Reggel óta nem láttuk egymást. Hát történt napközben valami, nem egy helyen voltunk. Ki kezdi el a történetet? Ki szokta elkezdeni nálatok? Lehet, hogy ő. De azt gondolom, hogy mindenki jót tesz a másikkal, hogyha előre engedi, pedig olyan türelmetlen vagyok már, hogy elmondjam az én problémámat, vagy hogy mi volt a munkahelyen, vagy milyen volt a főnök, vagy milyen volt az a Juci, vagy az a Géza, vagy akárki. Ezeket el kell mondani. Na de neki is van mondani valója. És ezt gyakorolni kell. És tényleg figyelni kell. Valószínűleg többen látták azt a Bergman filmet, aminek az a címe, hogy Jelenetek egy házasságból. Hát nagyon jó annyiban, hogy nagyon jól érzékelteti a kommunikációt, ahogy elromlik közben a házasság. Egyik legmegdöbbentőbb jelenet számomra az volt, hogy amikor a férj, aki már kilépett a családból, fölkeresi az elhagyott feleségét, az úgy kezd beszámolni az életéről, azt egyszer csak oda néz, és a kereveten alszik. Megdöbbentő. Fájdalmas. De nagyon kifejező. Persze van olyan, hogy az ember fáradt, és majd lecsukódik a szeme. Mit lehet olyankor tenni? Azt, hogy bevallom, hogy fáradt vagyok, álmos vagyok, pedig érdekel. Adj nekem egy szusszanást. Jó, köszönöm, most folytasd. Tehát így valahogy el lehet intézni. De lesöpörni nem szabad a másikat azzal, hogy nem figyelek oda, meg főleg úgy, hogy belealszom. Vagy mással foglalkozom, vagy az újságot kezdem lapozgatni. Vagy bedugom a fülemet. Mert hát olyan jó műsor van a rádióban. A másik felfedezése ugyanakkor meggazdagít engem. Kiderül, hogy jól járok. Nagyobb boldogság adni, mint kapni. De az ember akkor kap, amikor bátran belevág abba, hogy adjon. Hogy adja a figyelmét, adja az idejét, adja önmagát a másiknak. Nagy kis gyakorlat, gyakorlati lépések. Általában szemüveget szoktunk használni, amikor egymásra nézünk. Hát most itt a projektor egy kicsit megváltoztatta a színeket. Én elárulom azt, hogy ez itt rózsaszín, hát nem annyira látszik. Ugye ez meg itt sötét szürke, hát ez inkább. Mindig szemüveget használunk, amikor a másikat nézzük. A lényeg az, hogy mind a két szemüveg a valóságot tünteti el, vagy legalább torzítja. A rózsaszín szemüveg, amit az együttjárás, a lángoló szerelem idején szoktunk használni, torzít. Ezt tudni kell. És nem baj, hogy elvész ez a szemüveg. Az a baj, hogy honnan-honnan nem előkerül egy másik. Egy fekete. De tudni kell, hogy az sem a valóságot mutatja. Egyik sem a valóságot mutatja. Lehetőleg szemüveg nélkül kell szembenézni egymással. Na most nehogy a valódi szemüvegét cserélje ki valaki. Látok itt néhány szemüveges embert. Azt nyugodtan lehet viselni. Hát az egyik, reálisan lásd a társadat, és ha fekete a szemüveged, vedd észre benne a jót. És van itt egy bibliai hely, Filippi 4:8, ezt tessék otthon elolvasni, itt arról van szó, hogy mire kell odafigyelni, amikor a másikkal kapcsolatba lépek. Mi az, amit észre kell venni? Érdekes, nincs benne az, hogy észre kell venni, hogy horkol. Nincs benne az, hogy észre kell venni, amikor elkésik. De ami kedves, ami jó hírű, ami tiszta, ami szeretetre méltó, azt föl kell fedezni benne, a másikban. És Pál apostol úgy folytatja, hogy amit láttatok és hallottatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Egy kapcsolatban a békének ez a titka. Aztán attitűdváltás, ez a másik. Hát itt is látjuk ezt a két kedves szereplőt, gondolom föl lehet ismerni, melyik a fiú, melyik a lány. Ha valaki nem tudja, annak segítek. Először is itt ellenségeskednek egymással. Hát ez nem jó. Na akkor mi történik? Ez a B, ez a baloldali megérti át, illetve a baloldali az A. Jobb oldalt van a B. Mindig a jobb oldalon van a jobbik. Most ezt úgy általánosságban gondoltam. Ő azt teszi, hogy megérti, azaz, ezt meg kell tanulni, kezelni, ezt a nem empátiás hozzám mindig ez a szerkentyű, hogy onnan nézi a problémát, ahol a másik van, tehát ez az empátia. Akár még azt is ki tudja mondani, hogy bocsáss meg. Na most, ami itt lent van, az csak egy figyelmeztetés. Ha nincs megértés, egyszerűen csak magát hibáztatja, vagy anélkül, hogy empátia lenne, köszönöm. Látom, Csaba is a mennyországba igyekszik, köszönöm. Ugye, mert az Úr Jézus mondta, hogy pohár vizet adtuk a kicsinyeknek, ha nem vesztitek el jutalmát. Majd Csaba, találkozunk. De én előbb megyek. Legalábbis remélem. Tehát hiába vádolom magam, az úgy önmagában nem oldja meg a konfliktust. Valódi empátiára van szükség, tehát a másik helyzetébe illeszkedni. Csak úgy segít. Na, a legelső táblán láttuk azt, hogy nem csak a társam mondja azt, hogy figyelj rám, az Úr is mondja, Isten is ezt mondja neked, hogy figyelj rám, miért? Ő nem szorul rá arra, hogy én dicsérjem és imádjam őt. Ezt jó, ha tudatosítjuk. Nem azért kell dicsőíteni Istent, mert ő erre rászor. Van, aki őt dicsérje. Van egy ének, egy ilyen sor van benne, Jézusra vonatkoztatva, akit angyal ének dicsér. Igen, őt dicsőítik a mennyei seregek. Nekem jó az, ha ezt teszem, mert kapcsolatba lépek ezáltal az élet forrásával, és élet áradhat belőlem is mások számára. Tehát miért kell Istent magasztalni? Hogy létrejön a kapcsolat. És ha megvan, akkor ez az élet árad tovább. Ettől tudok élni. Ő az élet forrása. Hosszú évekkel ezelőtt Németországban jártam az NDK-ban, tehát akkor az nem tegnap volt, hanem tegnap előtt, és vasárnap elmentem egy evangélikus templomba, hallottam egy prédikációt, ezt csak németül lehet mondani. Talán a legkiemeltebb mondat így hangzott, tehát tudnak itt sokan németül. Wer lobt, der lebt. Aki dicsér, az él. Világos volt az ige hirdetésből, hogy aki Istent dicséri, vagy dicsőíti, az él. Tehát életszükséglet ez számunkra. És ha figyelmesen olvassuk a Bibliát, kiderül, hogy ezt jó néhányan gyakorolták. Miért volt Dávid olyan élettel teli? Mert nagyszerűen tudta magasztalni Istent. Szívből jött. Ilyeneket írt. Szeretlek, Uram, erősségem. Érdemes ezt mondani Istennek? Hát persze. De kinek jó az? Nekem. Aki hisz én bennem, mondja Jézus, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, élő víz folyamai ömlenek. Hát ennyit a hívő életről, de van ennek még egy hozadéka. Akiből az a szeretet árad, amit Istentől kap, érdekes módon az emberek is szeretik. Jó ránézni. A komor arcú embert nem szeretik nézni. A mosolygóst, azt igen. Ahhoz oda megyünk. Reméljük, hogy még mosolyogni fog. Akkor se hagyja abba, ha én oda megyek. Jó, itt abba hagyjuk. Egy hét múlva ne tessék jönni. Húsvét második napja lesz, ünnep. Jobban szeretném így mondani, hogy a húsvét helyett, hogy feltámadás ünnep. Nyilván a húsvét elnevezés onnan származik, hogy vége a böjtnek, akkor már húst is vehet magához az ember. De hát nem ez a lényeg ennek az ünnepnek, hanem az, hogy Jézus feltámadt. És az ő feltámadásának az öröme tölti be ezt az életet. És ebben van a biztosítéka annak, hogy akik benne hisznek, azok is vele együtt feltámadnak örök életre. Ez öröm. Nagyobb öröm, mint hogy az aranyvessző virágzik, az a sárga, az az aranyvessző. Aki erdőbe jár, lehet, hogy virágzó somot is lát. Még néhány hét, és a cseresznye is virágozni fog. Az a legszebb. A kérdés doboz most is ott van hátul, megtalálható, de csak két hét múlva fogok válaszolni a ma feltett kérdésekre. Köszönöm a figyelmet, Isten velünk, viszontlátásra!